A betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma este meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a hallgatókat. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból ígéretünknek eleget téve a mai medicinában visszatérünk azokra a beérkezett kérdésekre, melyekre legutóbb már nem jutott idő válaszolni, és ízelítőként ezekből párat meg is említünk. Mitől lehet nyomásra érzékeny a fog, és ilyen esetben mit fog tenni a fogorvos? Gyökérkezelésnél, akár előtte vagy utána, szükséges-e gyógyszeres kezelés? Bölcsességfog húzás esetében mi a javasoltabb, a sebészeti eltávolítás, beavatkozás vagy a hagyományos húzás? Pontosan mit kell érteni és mit kell tudni a fognyaki tömésekről. Témánk tehát, hogy válaszolunk a hallgatóinknak. A következőkben is számítunk a hallgatók, vagyis az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, mondom a számot 0740-274-165, ismétlem 0740-274-165. És most köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicína mikrofonjai előtt dr. Vitos Gábor általános fogszakorvost. Jó estét kívánok, szervusz! Köszönjük, hogy ma este is elfogadtad a meghívást, és hogy itt vagy velünk élőben, ha jól számolom, hetedszer.
Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatóságot. Így van, hetedik alkalom. Ennek nem lehet a végére járni, annyi kérdés merül fel a páciensek köréből, hogy tarthatnánk ezt hosszú időn keresztül, akkor se érnénk a végére.
Megpróbáljuk, ma nem biztos, hogy sikerül, de lássuk, hogy meddig jutunk a kérdésekkel, meddig jutunk a válaszokkal, doktor úr. A fogászati érzéstelenítés módszertanában mik változtak az elmúlt évtizedben? Mostani beszélgetésünket kezdjük ezzel a kérdéssel.
Igen, hát hogyha egy olyan 10-20 éves visszatekintést elemzünk, akkor megállapíthatjuk, hogy úgy az anyagok, mint a technikák változtak. Modernebb anyagok, erősebb, gyorsabb hatású anyagok jelentek meg. Legrégebben és talán az idősebb korosztály sorában ismert érzéstelenítő szer az a novokain volt. Ezt mai napig is egy-egy páciens emlegeti, hogy ő arra tudja, hogy érzékeny, hogy allergiát válthat ki, és hogyha lehetne, azt adjunk. Ilyenkor nyugtázom, hogy ez már rég ki van vonva a forgalomból, éppen ezért, hogy nagyon sok volt az allergiás reakció, túlérzékenység, úgyhogy ezt kivonták a forgalomból. Helyette a xilin alapú helyérzéstelenítők terjedtek el, mai napig is ezeket használjuk, ezeknek már több válfaja is megjelent. Ez társítható érszűkítő anyagokkal, vagy nem. Bizonyos esetekben el kell döntse az orvos, hogy melyiket használja, mivel az érszűkítő anyagok azok egy-egy páciensnél nem ajánlottak. Az artikain, mint egy újabban megjelent hatóanyag az érzéstelenítőkben, ennek az egyik nagy előnye, hogy gyorsan hat, és a hatása is tartós. Bizonyos esetekben, hogyha nagyobb kiterjedésű, esetleg kisebb észleti beavatkozásról van szó, akkor ajánlottabb ilyeneket adni. Az eszköztár is változott természetesen, tehát ugyanúgy végső soron felelhető az injektábilis formája. Itt inkább a tűknek a minősége változott. Manapság már extra vékony, szilikon bevonatú tűket használunk, ami tényleg szinte fájdalommentesen siklik át a szöveteken. Ez nagyon fontos szempont. A páciens is örömmel nyugtázza ezt a változást, hogy nem a brutális vastag tűkkel történik a zsibasztó, ami tényleg plusz traumákat okozott a lájrészekbe. Természetesen mi is ilyet használunk, úgyhogy ezzel kíméletesen is jól be lehet adni az érzéstelenítőt. Ha már akarunk beszélni egy váltásról, akkor meg kell említsem, hogy léteznek már olyan ilyen érzéstelenítő, automatikus érzéstelenítő berendezések, amit persze természetesen ugyanúgy az orvos kezel, viszont az adagolása a szernek az már gépi meghajtású, extra finom tűkkel történik a beadás, és igaz, hogy lassan történik az adagolása a szernek, viszont egyes páciense bevallása szerint teljesen fájdalommentesen. Ezek ilyen szenzorral ellátott készülékek, amely fokozatosan lassan adagolja a szert. Lépésről lépésre halad befelé a tű a mélyebb rétegekbe, és közben maga előtt nyomja a szert. Ezt meg lehet csinálni manuálisan is, orvos által, de biztonságosabbak ezek az eszközök. Elég költséges megoldásról van szó, egy eszközről van szó, úgyhogy még nem igazán elterjed, de léteznek. Meg kell említsük az inhalószedációt, ahol budító gázok belégzésével egy felületes bódult állapotot lehet elérni. Ez a gyerek fogászatokon kezd elterjedni, így jobban lehet kollaborálni a gyerekekkel, és meg kell említeni az altatást. Tehát az altatás nagyobb lélegzetvételű sebészi beavatkozásoknál, ahol többszöri implantálás vagy csontpótlás kell, nagy feltárással ott már preferáltabb lehet a teljes altatásban végzett beavatkozás. Ez még nincsen igazán elterjedve, ugyanis befektető részleget is igényel a klinika részéről, ahol megfigyelés alatt kell tartani a pácienst az ébresztés után. Létezik ilyen a városban, tudtommal. Úgyhogy aki igényel ilyent, az esetleg igénybe veheti.
Doktor úr, hogyha egy kismamának több rossz foga is van, például, vagy körülbelül 3-4-5, gondolva a sok kezelésre, idegölésre, gyökérkezelésre, mi jobb ilyenkor, hogyha úgy hagyja ezeket a fogakat, tehát kezeletlenül, vagy mi a szakember javaslata?
Az én javaslatom a következő. Mivel a fogászat a mai napig legtöbb páciensben stresszt kelt, éppen ez az, ami a kismamának nem hiányzik a terhesség alatt. Tehát a stressz elkerülése véget, azt javasolom, hogy a fogantatás előtt, tehát amikor már terbe veszik a gyermekáldást, vegye a fáradtságot az anyuka, és nézesse át a fogait. Csináltassa meg, hogyha problémák vannak, tehát minimalizálja a lehetőségét annak, hogy valami a terhesség alatt adódjon. Ez azért fontos, mert nem lehet tudni, hogy milyen lesz a terhesség lefolyása, kimenetele. Beszélünk ugye veszélyeztetett terhességről, főleg ott, ahol többszöri kísérlet után is többszöri vetélés volt, na itt aztán főként nem ajánlatos a stresszes állapot, illetve különböző fogászatban alkalmatos szerek bevetése. Úgyhogy melegen ajánlom, hogy nézessék át a fogukat. De mi történik, hogyha mégis előállnak sürgősségi problémák? Az első 3 hónap az, ami kritikus lehet, még akkor is, hogyha nem veszélyeztetett a terhesség. Úgyhogy ha lehetséges, akkor mi a sürgősségi beavatkozások során kimondottan fájdalom csillapítására törekszünk. Egyéb kezelést, ami különböző vegyi anyagok bevetését igényelni, azt próbáljuk a második vagy harmadik trimeszterre tolni. Természetesen, hogy szükséges a beavatkozás. Ha kezelésre, gyökérkezelésre, vagy esetleg húzásra szorul sürgősségi állapot miatt, és ez nem halogatható, akkor meg kell tenni. Felhívom a figyelmet, hogy oda kell figyelni arra, hogy ilyenkor nem ajánlatos a röntgenkészítés, se panoráma, se helyi röntgen, CT aztán semmi szín alatt nem, a sugárdózis miatt, ami veszélyezteti a magzat egészségét. Úgyhogy tapasztalat alapján próbáljuk felállítani a diagnózis röntgen nélkül, és megtenni azokat az intézkedéseket, amivel megoldható. Sajnos a terhesség alatt bizonyos gyógyszerek nem is szedhetőek, úgyhogy ha lehet, ezeket mellőzni kell, és egy megnyitással, egy átfúrással kell megoldani, vagy fájdalomcsillapító behelyezésével kell megoldani az akut fázist. És hogyha lezajlott a terhesség, vagy a kritikus első trimeszteren átvészelt a kismama, akkor meg lehet kísérelni a gyökérkezelést, vagy egyéb beavatkozást.
Hogyan lehet kezelni egy szívbeteget, aki nem kaphat zsibbasztószereket?
Kaphat zsibbasztószereket.
De vannak olyan esetek, amikor például szilint nem kaphat, vagy vannak...
De szilint kaphat. Tehát az adrenalinnal van itt a probléma, mint adalékanyag, amely megbolygathatja a hemodinamikáját az adott páciensnek, tehát vérnyomás, ingadozás léphet fel, tahikardia léphet fel ennek hatására, az érszűkület miatt pedig gyakoribb lehet az ájulás is. Tehát ilyen panaszokkal jelentkező pácienseknél adható, de adrenalinmentes érzéstelenítő.
Zoltán kérdése: mitől lehet nyomásra érzékeny a fog, és mit fog tenni a fogorvos ilyen helyzetben?
Nyomásra érzékenységnek két fő oka lehet. Az egyik, hogyha a fogaknak a támasztó szövetei sérülnek, vagyis sorvadás lép fel, ilyenkor a fog már kevésbé terhelhető, illetve nagyobb terhelésre fájdalmas reakciót ad. A másik ok az akkor, hogyha fogbél eredetű gyulladás vagy annak következménye miatt áll fenn a nyomásérzékenység. A kettőt a szakember el tudja egymástól különíteni, és annak függvényében kell cselekedni. Tehát, hogyha egy gyökércsúcs körüli gyulladásos folyamat van, az egyértelműen kopogtatási érzékenységet, függőleges irányú kopogtatási érzékenységet idéz elő, ennek a kezelése pedig esettől függ, vagy gyökérkezelést igényel, vagy elfajultabb esetekben a fog exakcióját. Hogyha a támasztószövetek sérülnek, tehát a ligamentumok és a gyökér körüli csontozat, és emiatt gyengült meg a fog, ebben az esetben a kopogtatás nem csak tengelyirányba, hanem oldalirányú kopogtatásra is jelentkezik. Ezzel elég könnyen elkülöníthető a két dolog, annak függvényében, hogy melyik tartja fenn az érzékenységet, kell cselekedni.
Mikor nem tehető korona egy fogra? Gondolunk itt például arra, hogyha egy fog már mozog jobbra-balra, vagy akár fel-le, és a kérdés, hogy ezek a fogak valamilyen formában még megmenthetőek-e?
Igen, tehát a mobilitás vagy a túlzott destrukciója a koronai résznek lehet két ok, ez a két fő ok, ami elbátortalanít minket a koronakészítéstől. Mobilitással kapcsolatban itt zárójelben röviden megjegyzem, hogy három fokozat létezik, egyes, kettes, hármas fokozatú mobilitás, tehát a hármas fokozat, ami már nem... Tehát ez már nem kezelhető koronával, ez azt jelenti, hogy az adott fog az minden elképzelhető irányba mozog, tehát úgy oldalirányba, mind függőleges tengelyirányba is. Ilyen esetben már elállunk a koronakészítéstől, itt inkább a húzás az indikált. A másik, amikor egy szúrásodás által megy tönkre egy fog, ezt abban az esetben, hogyha a roncsolódás már a fókusz széle alá beterjed jócskán, akkor itt nincsen esély arra, hogy biztonságosan fel tudjuk építeni a csonkot, illetve hogy egy jól záró koronát helyezünk rá. A mélyebb rétegekben előállt roncsolódásnál nem adottak a feltételek, hogy teljes mértékben kiszárítsuk az üreget, és biztonságosan ellássuk töméssel az adott fogat. Emiatt az anyagok nem kötnek meg kellőképpen, és rövid időn belül elkezdnek kioldódni. Úgyhogy ilyen esetben is már meggondolandó felhívni a páciens figyelmét, hogy akármennyire ragaszkodik hozzá, nem lesz tartós a megoldás.
Foggyökérkezelésnél akár előtte, vagy akár utána szükséges-e a gyógyszeres kezelés?
A gyökérkezelés kapcsán szintén azt kell tudjuk, hogy milyen fázisában van a pulpa ártalom. Tehát, hogyha kezdeti fázisban van egy fogbélgyulladás vagy pulpitis, akkor különösen gond nélkül, gyógyszerek szedése nélkül is megoldható a terápia, tehát egyszerű gyökérkezeléses módszerrel, együléses gyökértöméssel megoldható. Ha már egy előre haladottabb fertőzéssel állunk szembe, tehát már elhalt a fogbél, és a bakteriális invázió az már kiterjed a gyökér körüli csontszövetre is, ott már esetenként szükséges lehet gyógyszeres kezelés is a szakkezelés mellett. De itt is azért óvatosan bánjunk a gyógyszerekkel, elsősorban az antibiotikumokkal. Én csak abban az esetben szoktam ajánlani, hogyha tényleg rebelis a konzervatív kezelésekre, és bármit tennénk, recidiválnak a tünetek és a fájdalom. Akkor szóba jöhet az antibiotikum adagolása is kezelés közben. Egyéb esetekben nem.
Mi a meglátásod bölcsességfoghúzás esetében? Mi a javasoltabb? A sebészeti eltávolítás, beavatkozás, vagy az úgynevezett hagyományos foghúzás?
Igen, sok páciens elretten, amikor a bölcsességfogának az eltávolítása kerül szóba, mivel legtöbben azzal élnek, hogy hú, ezeknek lehet négy vagy öt gyökerük is, vagy görbegyökér, vagy összenő a csonttal, és ennek az eltávolítása tényleg egy bravúros beavatkozást igényel. Nekem az a hozzáfűzésem, hogy először is tájékozódni kell ezekről az állapotokról, egy egyszerű panoráma röntgen, vagy most már előtérbe kerülnek a CT-k készítései, ezzel meg lehet állapítani nagy valószínűséggel, hogy mire számíthat a páciens, nehezebb húzásra, vagy könnyű húzásra. Ha ez megtörtént, akkor eldöntheti az adott orvos, hogy bevállalja, vagy nem vállalja be a húzást. Ez már mindenkinek a felkészültségétől függ. Tény az, hogyha fontosabb anatómiai képletek vannak a gyökér közelében, aminek a sérülése komplikációkkal járna, akkor vélemény szerint jobb szájsebészre bízni a húzást. Vagy olyan esetben, hogyha például a bölcsességfog nem nőtt ki a csontból, és nagyobb feltárást igényel, lebenképzést, illetve a kortikális csont eltávolítását a bölcsességfog fölött, és utána a fognak a feldarabolását, és így az eltávolítását, jobb, hogyha szájsebész végzi.
Mi van akkor, és mi történik azokkal a fogakkal? Gondoljuk arra, hogy van olyan, akinek három olyan bölcsességfoga van, amelyek még nem bújtak ki, nem nőttek ki. Mi történik ezekkel? Egyszerre ki lehet húzni, egyszerre el lehet távolítani őket? Mennyire igényel ez komolyabb műtétet, beavatkozást?
Nem ajánlott az együléses eltávolítás, ezeket általában szakaszonként távolítjuk el. Egy-egy bölcsességfog eltávolítások között tanácsos 2-3 hét szünetet tartani, mivel lehet nagyobb kiterjedésű, és ez a beavatkozás után a gyógyulási fázis az néha fájdalommal jár, úgyhogy jobb, hogyha ezt kiheveri a páciens, és csak utána ejtünk egy újabb sebet a szájába. Igen, a bölcsességfogak jelenléte az legtöbbször problémát szül, úgyhogy ha előrevetítődik az, hogy torlódást idézhet, vagy idézhet elő, vagy fokozhat egy már meglévő torlódást, akkor mielőbb el kell távolítani a bölcsességfogat, akár csira állapotában is. Ha teljesen vízszintesen helyezkedik el a csontba, ilyen állapot is gyakran észlelhető. Ilyenkor is megpróbál a bölcsességfog kinőni, ugye nem az adott irányba, hanem neki támaszkodva az előtte lévő fognak, és ettől a nyomástól, amit gyakorol a bölcsességfog az előtte lévő fog gyökerére, gyökér felszívódás állhat elő, és látszólag egy épp fogba is keletkezhet ebből kifolyólag pulpitis. Tehát ezeket, hogyha felfedezzük, felkérjük a páciens figyelmét, rá kell készítsük, hogy jobb lenne eltávolítani, és mielőbb meg kell csinálni.
Mondjuk el a hallgatóknak azt is, hogy végül is mire jók a bölcsességfogak, hiszen általában csak bajt vagy komplikációt okoznak.
Nekem is az a véleményem, hogy szinte semmire nem jók, csak megnehezítik az életünket. Egy csökevény a szervezetünkben, funkcionális szerepe már nincsen. Nagyon ritka az az eset, amikor jó helyre, jól kifejlett, egészséges bölcsességgel rendelkezünk. Na, hogyha ilyen van egy adott esetben, és nincs más megoldás, például egy híd megtámasztására csak ez a bölcsességfog, akkor felhasználhatjuk. De legtöbb esetben ez nem így van. Csökevényesek, ferdén nőnek, félig nőnek ki, teljesen be vannak a csontba, és ott okoznak komplikációkat, úgyhogy legtöbbször javasoljuk az eltávolítását. Szerencsésebb az, akinek ki sem alakul. Elég sok esetben találkozunk csirahiányal már, bölcsességfog csirahiányal, tehát lassan eltűnik a modern ember szájából.
És most Kálmán kérdését olvassuk, tolmácsoljuk. Foghúzás után a sebben hagyott az orvos egy vattaszerű anyagot. Mi ez? És nem kellene kiesnie magától, vagy maradjon benne, amíg be nem gyógyul a seb?
Feltételezhetően, hogy a kérdés az adott hallgatótól arra vonatkozik, hogy húzás után a húzási üregbe egy fibrinszívasnak nevezett anyagot helyeztek, ami elősegíti a véralvadék kialakulását, és valamilyen szinten a vérzést is csillapítja. Kötelessége az orvosnak felhívni a figyelmét a páciensnek, hogy ez ott kell bent maradjon az üregbe, ez majd átitadódik vérrel, és egy egységet fog alkotni a véralvadékkal. Ezt nem kell bántani, nem kell piszkálni. Ha nagyobb darabot tett be, mint amekkora a húzási üreg, akkor ez bizony, miután a sterilgészte kidobja a szájából, látja, hogy ott fityeg egy ilyen valami fura anyag. Ha nem volt közöve ez a páciens, inkább telefonáljon vissza a fogorvoshoz, kérdezze meg, hogy rendben van ez így, vagy nem. De legtöbb esetben ez történik, hogy beteszik ezt a gelaspónnak nevezett fibrin szivacsot, és azt veszi észre a páciens, és amiatt aggódik.
Mikor kell, és mikor nem kell összevarni a fog helyét? Húzás után természetesen.
Hát, hogyha nem marad a húzás után egy nagy tátongó üreg, akkor nem feltétlen szükséges a sebnek a bevarrása. Viszont, hogyha már egymás mellől egynél több fogat húzunk ki, és tényleg maradna egy széles feltárt seb, akkor azt tanácsos öltése kell ellátni. Ugyanakkor, hogyha bölcsességfog eltávolításról beszélünk, és lebenképzéssel történt, akkor egyértelműen össze kell varni a sebet.
Doktor úr, pontosan mit kell érteni, és mit kell tudni a fognyaki tömésről?
Igen, a fognyaki léziók két csoportját különböztethetjük meg. Az egyik az erózió, vagy nyaki kopás, ami nem azonos egy bakteriális úton kialakult szúvasodással, és a másik csoport pedig az, amikor a baktériumok okoznak elő ugyanúgy káriest, mint a fognak az egyéb részein, amikor demineralizálódik a kemény szövet, felpuhul a fogállomány, és egy evidens káriesszel, szúvasodással állunk szembe. Mind a kettő tömést igényel. A különbség abban rejlik, hogy az erózió az egy kevésbé invazív és lassú folyamat, nem olyan káros, viszont sok esetben felelős a fognyaki érzékenységért, tehát fogkefesúrlása, egyes esetekben a hideggel való kontaktus, vagy a savas ételek, gyümölcsök fogyasztása esetén fokozódik. Le kell fedni ezeket a hiányokat, ezeket a defektusokat, ugyanúgy, mint hogyha szúvasodás lenne. Ha egy manifest szúvasodás van, felpult dentinállománnyal, természetesen, hogy el kell látni, hogy mindegy rendes szúvasodást, kipucolni a lágyrésztől az üreget, és utána pedig ellátni töméssel.
Levente kérdése, hát az, hogy ki, azt már tudjuk, de a kérdés lényege az, hogy hogyan tudja az orvos megmenteni, idézőjelben mondva, a hatalmas, szúvasodásos és letört fogakat?
Itt megint visszatérek arra, hogy kérdés, hogy a roncsolódás határa az meddig ér. Tehát, hogyha nagyon mélyen, mély rétegekben történik a roncsolódás, akkor nincs értelme kapaszkodni belé. Ha viszont nagy a hiány, de a fog szélei, tehát az üreg kavitás szélei az mind fogény szélen felül van, ahol biztonságosan előkészíthető és letömhető az adott fog, akkor meg kell próbálni és meg kell csinálni a csonkfelépítést. Ha gyökérkezelt, ha nem gyökérkezelt az adott fog, ilyen nagyfokú destrukcióknál már a felépített fogat ajánlatos védőborító koronával beborítani. Ez a felépítés után körbe kell csiszolni a fogat, lenyomatot venni és koronával ellátni. Így az élettartama meg háromszorozható akár.
Időközben Enikő is írt SMS-t a műsorunkhoz. Jó estét kívánok! Milyen időközönként szükséges a fogkő eltávolítása, és milyen hatással van az épp fogakra? Köszöni a választ előre, és erre részben válaszoltunk, de azért a kérdésnek van egy része, amire még nem.
Tehát erről már tettem említést, most már attól függ, hogy ki milyen mennyiségben képezi a fogkövet. Ez egyénenként változó értéket maradhat, vagy mutathat. Ezt az adott kezelőorvos tudja ajánlani, és megállapítani, hogy milyen gyakorisággal kell eltávolítani. Tehát ajánlatos egy alapos fogkőleszedés után, fél év után kontrollra menni, és megnézetni a kezelőorvossal, hogy milyen mennyiségben képződött újra, és eldönteni, hogy szükséges-e vagy nem. De vannak esetek, amikor 3-4 havonta le kell pucolni, olyan gyorsan visszarakódik. Ez azoknál az eseteknél van, ahol a nyállal kiválasztott ásványi sók koncentrációja magasabb, és vannak esetek, amikor 2-3 év után is elenyésző a mennyiség a fogkőnek. Na most a gyakori eltávolítás a fogkőnek az árthat-e vagy nem? Hát bizonyos esetekben árthat, tehát hogyha a fogkő felhalmozódás mellett egy ilyen elmésztelenedett zománccal, sérülékeny zománccal állunk szembe, akkor biza-biza az eszközeinkkel okozhatunk problémát, kárt. Ha vannak ilyen léziók a fogkő kialakulás mellett, akkor ezeket a zománc hiányosságokat természetesen ugyanúgy tömésekkel meg kell oldani, és körültekintően kell végezni minden alkalommal a fogkőleszedést.
Kata kérdezi, gyökérkezelés után nagyon felduzzadt az ínyem, kívülről is látszik az arcomon. Mit tehetek?
Hát gyanítható, hogy tehát hogyha dagadással járt, arcfél dagadással is, tehát nem csak helyileg van ez a kis duzzanat, akkor gyanítható, hogy még nem volt kellőképpen csiratalanítva a gyökércsatorna. Tehát maradt még kellő mértékben baktérium a csatornába, illetve a gyökér körül, ami fent tudja tartani ezt a folyamatot. Ilyen esetben meg kell bontani, újra fertőtleníteni a gyökeret, és esetleg még elidőzni a gyökértömést, elodázni a gyökértömést. Akár megismételni 2-3-szor is ezt a fertőtlenítő ülést, és hogyha gyógyszerrel bírja legalább 2-3 hétig, anélkül, hogy recidiválna a duzzanat, akkor meg lehet csinálni a gyökértömést, a végleges gyökértömést.
Olykor miért fáj a fogorvosi beavatkozás akkor is, ha egyes betegek érzéstelenítést kapnak?
Hát gyanítom, hogy a háttérben az is van, hogy rossz volt az érzéstelenítési technika, és emiatt nem zsibbadt kellőképpen. Ritkábban felléphet az is, hogy olyan mértékű a gyulladás, hogy ilyen esetben tényleg az érzéstelenítőnek a hatása valamilyen okból kifolyólag blokkált, vagy hogyha genygyűlem alakul ki a szövetekbe, ez is képes valamilyen szinten csökkenteni a zsibasztóknak a hatását. Úgyhogy ez lehet a háttérben, hogy az érzékenység fennáll.
Mária kérdése, fehér pukli, amolyan aftaszerű képződménye az ínyen, ez megjelenhet-e a fogorvosi beavatkozástól.
Igen, nálunk is fordult elő ilyen eset. Szinte elkerülhetetlen, hogy a manőverek során egy nagyobb, kiterjedtebb csiszolás kapcsán, vagy többszöri tömés egy adott ülésen belül ne okozzon valamilyen nyálkahártya sérülést. Tehát a szondáinkkal, a fúróinkkal horzsolást idézhetünk elő, karcolást érhetünk el. Sok esetben egyes fertőtlenítő oldatok is okozhatnak ilyen felületi nyálkahártya sérüléseket, vagy, ami elég gyakori jelenség, az izolálásnál használt papírtekercsek, amikkel a nyál ellen védekezünk, hogyha ennek eltávolítása nem történik körültekintően, tehát úgymond szárazon vesszük ki a szájból, akkor a hozzá tapadt felületi nyálkártya réteget letépi. Tehát ilyenkor egy tapasztaltabb fogorvos azt tudja, hogy meg kell jól nedvesíteni ezt a bucit, és csak utána eltávolítani. Másképp ez a nagy felületű eróziós felület akár egy-két hétig is kínoszhatja a pácienst, ameddig begyógyul. Aki hordozza magába az aftáért felelős vírust, az sajnos bármilyen kisebb egyéb horzsolásnál, léziónál is utána aftákkal, aftásodásokkal küzdködhet. Erről tudni kell, hogy az egyszerű banális afta az kezelve kezeletlenül körülbelül 10 nap alatt gyógyul meg.
Nagy fogtömés miatt esetén ketté törhet-e egy fog?
Igen. Még akkor is, hogyha nem gyökérkezelt. Gyökérkezelt fogaknál viszont sokkal gyakoribb a koronai rész elhasadása. Tehát ezért szoktuk ajánlani a pácienseinknek, hogy a gyökérkezelt fogakat mielőbb koronákkal kell ellátni, hogy a törésveszélyt elkerüljük. Még egyszer említem, lehet, hogy már az előző adásokban szó volt róla, egy gyökérkezelt fog idővel kiszárad, kiszikkad, elveszíti a rugalmasságát, évről évre hajszárepedések jelennek meg az állományába, és emiatt a törés könnyen bekövetkezhet. Élő fogaknál ez ritkább, mivel a maga a pulpának a jelenléte az rugalmasságot kölcsönöz a keményszöveteknek, de itt is, hogyha széles tátongó üreget látunk el töméssel, a megmaradt vékony oldalfalak egy rossz terheléskor sajnos törhetnek, akár élő fognál is, ahogy mondtam. Élő fogaknál nem mindig kell koronázni a fogat, vannak erre egyéb módszerek is, például a betétek szaknyelven inléjek vagy overléjek. Ezek nem koronák, ezek most nem megyek részletekbe, de szintén képesek konzerválni a fog koronai részét.
Következő kérdésünk. Átlátszóak a fogaim, ez mitől van? Mit tud tenni a fogorvos?
Ez egyéni sajátosság lehet. Tehát amikor mi fogpótlásokat készítünk, sok esetben, hogyha sok fogat kell beborítsunk koronákkal, akkor szembesítjük a pácienst egy poszterrel, amelyen legalább 70 féle árnyalat van, és megmutatjuk, hogy miket lehet kihozni porcelán koronákkal, milyen áttetszőséget, milyen egyéni vonásokat. Tehát ezeken a képeken szembesül a páciens, hogy bizony vannak ilyen transzparens részei a fogaknak, főleg az éli részek felé. Ez nem jelent problémát, ettől a fog nem gyengébb. Ez egy egyéni sajátosság, az adott fog mineralizációs fokától függ, és mennyire telített különböző színező anyagokkal, természetes színező anyagokkal. A háttérben viszont lehet egy egyéb ok is, tehát vannak esetek, amikor az átlátszóság amiatt van, hogy elvásnak a fogak. A túlzott használattól elkopnak, elvásnak, megvékonyodnak, főleg a metszők részén. Hát, hogyha ilyen problémával szembesülünk, akkor már javasoljuk a borítókoronákkal való ellátást. Gyakran fordul elő ilyen jelenség, főleg azoknál, akik éjszaka szorítják a fogaikat, vagy csikorgatnak, vagy túlzottan fogyasztanak savas ételeket. Ilyen esetekben igen, kivékonyodhat és áttetsző a fog.
Meg lehet a fogakat festeni?
Nem.
Nem. Nem. Ez is egy kérdés volt, meg volt rá a választ, de most egy ebben a pillanatban beérkezett kérdés. Mit kezdjek a fogammal? Felül mind a két oldal fel van dagadva, gennyes, nagyon fáj, és már elértem azt a határt, hogy nem bírom, nem viselem el a fájdalmat.
Nem egyen rossz híven az adott betelefonáló, de szeretném azt tudni, hogy mikor volt utoljára a fogászati kontrollon. Milyen gyakorisággal jár fogászatra? Tehát ez két lényeges szempont, hogy ne jussunk egy ilyen helyzetbe. Tehát, hogyha éveken keresztül nem járt fogorvoshoz, akkor sajnos benne van a pakliba, hogy párhuzamosan több foga mutasson problémát, szúvasodást, illetve komplikált szúvasodásokat, és ez bizony oda vezethet, hogy akár két-három foga is egy időbe okozhat problémát. Tudomásul kell venni, és ettől arrafele szorgalmasan kell járni fogászatra, és akkor stabilizálható a helyzet.
Ilyen esetekben létezik, van sürgősség?
Hát persze, minden esetben kell időt szakítani ilyen helyzetre. Fel kell mérni a helyzetét, meg kell állapítani, hogy mi okozta ezeket a problémákat, van-e hanyagság a háttérben, vagy egyszerűen pekhes, hogy nem megfelelő minőségű kezelésben részesült, és abból kifolyólag komplikálódtak a dolgok. Ezt miután megállapítottuk, utána a tény elé állítjuk a pácienst, és elmondjuk, hogy mi a teendő. Felvázoljuk a pontos kezelési lépéseket, és ha kollaboráns a páciens, akkor meg lehet szüntetni a problémát.
És foghúzás után hány napig kell odafigyelni a vérdugóra, vérdugókra?
Általában az első 24 órát szoktuk mi hangsúlyozni, hogy akkor legyünk körültekintőbbek, ne fogyasszunk túl kemény ételeket, a forró ételeket, cigarettázást is tiltjuk ilyenkor. Ne piszkálgassa, ne kíváncsiskodjon a páciens, hogyha néhány nap után ilyen szürkés felülete lesz a véralvadéknak, nem kell pánikba esni, ez a gyógyulási folyamatnak normális jelensége. Az első 24 óra a kritikus. Na most már, hogyha valaki vérhigítókat szed, és azokat vissza kell állítani, akkor lehet, hogy még 2-3 napot még rá passzolunk, hogy még azért óvatosabban a sikálást, vagy a kemény ételek fogyasztását.
Fokhúzás után kialakult a fogmeder gyulladás. Mi történik ilyenkor?
Igen, szaknyelven ezt alveolitisnek nevezik, előfordulhat, főleg olyankor, hogyha gócos fog eltávolításáról beszélünk, és a góc beszakad, bent marad az alveolusba, akkor ez 2-3 nap után ilyen fogmeder gyulladást idézhet elő, ami jó kínzófájdalommal jár, akár egy hétig is elhúzódhat. Hát ilyenkor első dolga a páciensnek, hogy jelezze ezt a fogorvosnak, a fogorvos hívja vissza, helyileg érzéstelenti és újból kikaparja a bűzös véralvadékot az üregből, épp szövetekig, tehát vérző sebet kell ejteni, alakuljon ki még egyszer egy egészséges vérdugó, természetesen legyen eltávolítva a kóros szövet, tehát hogyha valami granulóma marad benn, ezt röntgen alapján tisztázhatjuk, akkor azt természetesen ki kell kaparni. Helyi gyógyszereket is lehet tenni az alveolus belsejébe, szükség esetén, hogyha gyengébb az immunitása és rossz a gyógyulási hajlam, akkor itt is szóba jöhet az antibiotikum meg gyulladás csökkentők adagolása, de kiheverhető, legtöbb esetben megoldható problémával állunk szemben.
Mennyire kockázatos és miért autoimmun betegbe fogászati implantátumot beültetni?
Igen, az autoimmun betegségek sajnos azok olyan betegségek kategóriájába tartoznak, amikor a szervezetünk ellenanyagokat termel a saját sejtjeink ellen. Ez egy aberrációja a természetnek, de léteznek ilyen megbetegedések. Dióéba itt csak azt kell tudni, hogy az ilyen betegek azok immunszupresszív gyógyszereket szednek. Ez azt jelenti, hogy a túlzott reakcióját a szervezetünknek, a túlzott védekező reakcióját visszaszorítja ez a gyógyszer. Hát ez fogászati beavatkozásoknál abban nyilvánul meg, hogy bármilyen véres beavatkozást végzünk, legyen az húzás, rezekció, implantálás, itt a fertőzési, felülfertőződési veszély, kockázat sokkal nagyobb az ilyen kezelésben részesülő pácienseknél, ebből kifolyólag legtöbb esetben a szakember eláll az implantálástól, mert nagyobb a sikertelenségi ráta, a kilöködés.
Utolsó kérdésünk, mikor esedékes és mikor szükségszerű a fogtéméseket cserélni? Ez valóban szükséges 5-6 évente?
Sőt, esetleg gyakrabban is tanácsos. Azt kell tudni, hogy a plasztikus tömések, amiket mi direkt módon teszünk be az üregbe, ezeknek a kopáshálósága nem olyan jó. Tehát formájukat nem őrzik meg, a szélizárodás is a kopás miatt sérülhet, úgyhogy ha már egy rossz szélizárodás tömésről állunk szembe, akkor természetesen cserélni kell. Ha a szélizárodás nem jó, újabb szúvasodás indulhat be, illetve elszíneződhet az a kis sánc, ami kialakul a kavitás és a tömés szélek között, és hogyha ez esztétikai zónában van a frontrészen, akkor sok esetben már ezért jelentkezik a páciens, hogy szeretné ezeket felújítani. Tény és való, tehát akár gyakrabban is 2-3 évente cserélni kell a töméseket.
Doktor úr, a medicina percei szép lassan lejárnak. Köszönjük a válaszokat, a beszélgetés, és azt is, hogy ma este is itt voltál velünk élőben.
Köszönöm szépen én is a hallgatóságnak. Remélem, hogy kielégítő válaszokat kaptak.
Igen, biztosan, kedves hallgatók, a medicina percei erre a hétre lejártak. Lassan át kell adjuk a stúdiót, köszönjük az önök megtisztelő figyelmét. Dr. Vitos Gábor általános fogszakorvos nevében is. Elköszönök a műsorvezető szerkesztőt, Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát, viszont hallásra!